gyülekezet nem a bulletinban feltüntetett textusról szeretnék prédikálni, hiszen néhány héttel ezelőtt szintén ez volt az igehirdetés alapigéje, amit mára kijelöltek volna számunkra, de ugyanabból a fejezetből, Lukács evangélium a 24. részéből a következő szakaszt tekintenénk végig, visszautalunk majd a fejezet első 12 versére, sőt, rámutatunk a fejezet további verseire is, hiszen ez egy nagyon összefüggő szakasz, mind Jézus feltámadásával van kapcsolatban. Ahonnan most olvassuk a Szentigét, az a 13. vers, Lukács evangélium a 24. részében, és imé azok közül ketten, mármint a tanítványok közül, mentek ugyanazon a napon egy faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, amelynek neve volt Emmaus. És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek. És amint beszélgettek, és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt ment az úton, de az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nekik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok, jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, akinek neve Kleofás, mondta neki, csak te vagy a jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, mi némű dolgok lettek abban e napokon. És mondta nekik, micsoda a dolgok? Azok pedig mondták néki, amelyek estek a názáretbeli Jézuson, aki proféta volt cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt, pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mind ezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek történtek, hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál voltak, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És ő mondta nekik, ó, balgatagok és restszívőek, mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak, vagy nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe, és elkezdve Mózestől és minden profétáktól fogva magyarázta nekik minden írásokban, amit ő felőle megírattak. Elközelítettek pedig a faluhoz, amelybe mentek, és ő úgy tett, mintha tovább menne. De kényszerítették őt, mondván maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És mikor leült velük, a kenyeret vévén megáldotta, és megszegvén nekik adta. És megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondták egymásnak, hogy nem gerjedezetté a mi szívünk, mi bennünk, mikor nekünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat. És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et, és azokat, akik velük voltak, akik ezt mondták, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak, és ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg őt a kenyér megszegéséről. És mikor ezeket beszélték, megállt maga Jézus ő közöttük, és mondta neki, békesség néktek. Krisztofániának nevezi a szakirodalom azt a jelenést, azt a tapasztalatot, amikre az apostolok hivatkoznak. 9 ilyen esetet számolt össze a szakirodalom, mondjuk így, az evangéliumokból, és ebből 6 hivatalos és 3 magán jellegű jelenést, találkozást jegyeznek fel. Ami mindezekben a találkozásokban, vagy a körül kibontakozik, az, hogy a kétség és a bizonyosság között hányódnak azok, akiknek ebben részük van, és külön hálával tartozunk az evangélium íróinak, most jelesül Lukácsnak, hogy ezt nem titkolják el előlünk. Tehát nem próbálnak meg bennünket erőnek erejével rávenni, hogy az elképzelhetetlen tekintsük természetesnek, hanem bemutatják az evangéliumok, hogy noha erről volt szó korábban is, meg meséinkben is megjelennek ezek a gondolatok, meg mi magunk is szüntelenül játszunk a gondolattal, hogy mi lenne, ha nem következne be a halál, vagy ha bekövetkezett, bizonyára van abból valamilyen fajta kiút. A Biblia bevallja és szembesít bennünket azzal, hogy ezen a téren nagyon sok bizonytalanság van bennünk, és ez nem baj, hiszen egy olyan dologról beszélünk, és kell ma is beszélnünk, ami nagyon kevéssé van benne az embernek a tapasztalatában. Vannak ráutaló jelek, és az egész teremtett világ sugároz ilyen gondolatokat, de ezzel együtt is könnyebben hisszük el a rosszat és a visszafordíthatatlant, mint az örömöt, az áldást, a mégis új lehetőséget. És ezzel Jézus kortársai is, Jézus közelében is így voltak. Mondtam, hogy a textus tulajdonképpen a 24. rész első 12 verse lenne, ami a hét első napjának, mai napnak az eseményeit írná le, az is egy vasárnapra esett, ugyanígy, mint most, bár viszonylag ritkán van, hogy így egybeesik húsvét és Pészák, mint illetve nagypéntek és Pészák, mint ahogy ez most is van, és Isten áldja meg zsidó testvéreinket is ebben az ünnepben, és tegyük hozzá azt is, hogy ez is egy hamisítatlan zsidó történet összes szereplője az. Mi köszönjük szépen, hogy bepillanthatunk ebbe a történetbe Jézus zsidó tanítványaival együtt. Szóval, vasárnap, amikor már lehetett kenetet készíteni és vinni, és lehetett sírkövet elhengeríteni, mert ez szombaton nem lehetett, és nyugodni kellett a parancsolat szerint, akkor hajnalban a nagyszívű asszonyok rohannak először a sírhoz, az ő hitüket, buzgalmukat, mi férfiak nem tudjuk soha meghaladni, sajnos, és áldással gondolunk a szent drága asszonyokra. Szóval ők mennek a sírhoz elsőként, mert úgy érzik, hogy valamit még tenniük kell. Nem tudják Jézust feltámasztani. Könnyeiket is mind elsírták, de ismerjük ezt is. Ezért is megyünk szeretteinkhez újra vissza a sírhoz, mert mindig úgy érezzük, hogy valamit még tenni kell. Ha más nem, elültetünk egy virágot, vagy egy kis kavicsot oda teszünk, vagy mondjuk azt, ami eszünkbe jut. Nem tudunk beletörődni abba, hogy a dolog visszafordíthatatlan, és így mentek ők is oda, különböző evangéliumok különféleképpen mondják el, hogy mit tapasztaltak, a nyitott sír volt az első döbbenet, és amikor oda betekintettek, akkor Lukács azt mondja, két férfi állt melléjük fényes öltözékben, más evangéliumok egyenesen angyaloknak nevezik őket, és ott hangzik el ez a súlyos lelkünkben hosszan zengő kérdés, hogy miért keresik ottek a holtak között az élőt. Más evangéliumok is hozzáteszik, Máté például a folytatás nincs itt, hanem feltámadott, emlékezzetek rá, mit beszélt nektek, amikor Galileában volt. Hát azért emlékezzetek rá, mert egyébként sajnos elfelejtitek, hogy mit mondott ő. Tanítványoknak ugyanezt kellene megint hallani. Elfelejtitek, hogy beszéltünk erről. De a tanítványok lelkében azt sem tudott fészket vetni, hogy Jézus beszélt a szenvedéseiről is, amit most majd végig fog tárgyalni ezzel a két félig meddig névtelen tanítvánnyal, hogy az ő életének az értelme volt a nehézségeknek, és végső soron a halálnak az elvállalása. És ez is egy furcsa gondolat mindannyiunk számára, hogy lehet-e az élet értelme a fengesztelő halálnak az elvállalása, és ez a halál is egy egészen más megvilágításba helyezi. És akkor az apostolok is, Péter és János elszaladtak a sírhoz, hogy megnézzék, amit az asszonyok állítanak. Ők is úgy találták, hogy üres a sír, csak a lepedők vannak ott, sőt, úgy vannak ott a lepedők, ami szokatlan. Nem úgy, hogy valaki gyorsan letekerte a halottról, hanem mintha abból valahogyan eltűnt volna. Máig elemzik a torinói leplet, ugye? És egy érdekes dolog, nem tudnak zöldhártra vergődni, hogy hogyan is van rajta az a kép, ami nem festés, olyan, minthogyha bele lenne fényképezve ebbe a lepelbe. Én nem tudok állást foglalni a dologban, néha szememre is vetik, hogy nem vagyok annyira fogékony a csodák iránt. Talán a köztünk lévő festők és az ahhoz értők tudnának valamit erről mondani, hogy lehetséges volt-e 20 évszázaddal ezelőtt mintegy bele sütni, belefényképezni szövetbe valakinek a képét. Nem tudjuk, hogy hogyan történt, de Pétert megdöbbentette a lepleknek az állapota, helyzete. Hát, ha még esetleg látta volna is a nyomokat, ha voltak ezen a leplen. És ezekkel a felkavaró élményekkel indul útnak ez a két tanítvány. Nem arról van szó, hogy a kihalt úton mennek, hanem vége van az ünnepnek, és megindulnak a közelben lakók először hazafelé. Ez a bizonyos Emmaus, aminek meleg forrás a jelentése magának a névnek, kellemes kis üdülőhely lehetett a vízben szegény Izraelben, Jeruzsálem közelében. Ez 60 stádiumnyi, futamatnyi távolságra volt Jeruzsálemtől. Egy futamat az 185 méter, tehát 11 és 12 kilométer közötti volt a távolság. Kázi még azt is följegyzi, hogy ez 7400 lépés volt. Hát attól függ, hogy gyerek, férfi vagy nő lép. És azért érdekes csak ez, hogy végig gondoljuk, hogy mennyi időt tartott ez a Biblia magyarázat, amit Jézus a tanítványokkal eltöltött. Ha nem siettek, akkor mondjuk ez a 12 kilométeren 3 óra lehetett. De van egy másik elképzelés, ami egy napi járóföldet gondol itt, 32 kilométert, akkor az mondjuk 7-8 óra út lehetett, és majdnem mindegy, hogy hol volt ez a település, csak azért gondolkodunk rá, hogy van akinek kicsit hosszabb idő, van akinek rövidebb idő, elég arra, hogy megbeszéljenek vele bizonyos dolgokat. Nagyon jó, Lukács egyébként is szereti útközben ábrázolni Jézust, mert maga az egyházi is úton van, a vándorló egyház kifejezést találták ki, és nem csak az egyház, mindannyian úton vagyunk. Ez egy nagy közös utazás, amiben részt veszünk, és valami, néha haláleset, néha valami egyéb élmény, közösen eltöltött tanulmányi idő, netán házasság és más dolgok sodornak egymás mellé bennünket, és borzasztóan érdekes. Érdekes módon alakul a világ így útközben, aztán ki elmarad, ki tovább megy, ki megérkezik, ki továbbra is úton van, bujdosók és vándorlók vagyunk a Szent Ige szerint is, és ez rendben van. Közben megértünk bizonyos dolgokat, tovább lépünk rajtuk, más megáll mellette, ki hosszabb, ki rövidebb ideig megy az úton. Most ők ketten mentek, és itt a görög szövegben szerepel az a kifejezés, ami az ige hirdetésnek a kifejezése is, a homilió szó, tehát homilizáltak ott egymás között, ez a prédikálásnak a szakkifejezése, és le is fordítja nekünk itt az evangélium írója, kérdezgették egymást, és felelgettek egymásnak. És mondom, nem ők ketten voltak csak a kihalt úton, hanem zarándokok mentek kisebb csoportokban, és mindenki beszélgetett, vélhetőleg hasonló dolgokról, és ezért sem tűnt fel, hogy valaki oda csapódott hozzájuk az úton, és egy darabig ment velük együtt. És rákérdezett, ő is bekapcsolódott ebbe a homíliába, és megkérdezte, hogy miről beszélgettek egymás között. A két férfi pedig, akik közül az egyiket nevezi meg az ige, Kleofás volt a neve, nem tartozott a szűkebb tanítványi körhöz, megdöbben, és azt kérdezi, hogy te vagy az egyetlen idegen itt Jeruzsálemben, vagy mi történt veled, az elmúlt három napot átaludtad, hogy nem tudod, mi történt. Milyen érdekes a hívő ember oldaláról felvetni azt, hogy néha úgy érezzük, hogy maga Isten nem tudja, hogy mi történt itt velünk. Nem tudja az a Jézus, akit megfeszítettek, mert őt azonosítják azután majd a beszélgetésük végén. Most egyelőre csak egy ismeretlennek tűnik. Igen, ezt gyakran érezzük az összezavarodott állapotunkban, hogy Isten sem tud kiigazodni azon, amiben mi belekerültünk. És miközben egymást és önmagunkat kérdezgetjük, és próbálunk ügyefogyott válaszokat találni a kérdéseinkre, Isten hallgat, velünk jön az úton, és legfeljebb ő is kérdezget, és ez a legjobb beszélgetési forma, segítő beszélgetés erről szól, hogy úgy kérdezni, hogy az még csak sértő se legyen, majd lesz egy kicsi sértés is, ahhoz visszatérünk, és az is a helyén van ott, de segíteni abban, hogy mondjuk ki magunkból a kételjeinket, a problémáinkat, és most, hogy így beszélteti őket, meg is ered a nyelvük. És elmondják, hogy miért szomorú, ábrázatúak, mert csalódtak. Csalódtak a várakozásukban, csalódtak abban a Jézusban, akinek lelkes hívei voltak. És pedig azért csalódtak benne, mert egyrészt olyan magabiztos és meggyőző volt Jézus beszéde. A világ szerint jó szónok volt, és nem volt ilyen nyögdécselős filozófikus, mondjuk, mint én most itt hirtelennyében, hanem áradt belőle. Az erő szuggesztív volt, még a jól képzett teológus ellenfelei sem tudta, mit válaszolni egy vitában neki. Az embereket meggyőzte az Isten országáról, volt úgy, hogy emberek ezrei tódultak utána, bár jól látta ebben a kenyér utáni sóvágásnak a vágyát Jézus, és ennek is hangot adott, de még így ezzel együtt is szerették, még alig múltak el virágvasárnapnak a lármás hozsánnái, persze belekeveredik azután egy héttel később a nagypénteki szörnyű dráma és az a tömeg jelenet is, amiben az emberek végül is csatlakoznak a politikusok hetsz kampányához, és feszítsd meget kiáltanak, és hirtelen egy karaktergyilkossággal, mostanában emlegetjük ezeket a szavakat, az addig imádott Jézus közellenségé lesz, és senki nem érti, hogy hogy lehet ilyen pillanatok alatt áthangolni egy tömeget, át lehet hangolni, igen. Mindig így szokott történni, és meg van terhelődve mélyen ennek a két tanítványnak a lelke. Ugyanazt mondják másképpen, amit egyszer Péter is mondott Jézusnak, amikor megpróbált a szenvedéseiről beszélni, hogy Isten ments, ez veled nem történhet meg. És mi is azt gondoljuk, hogy vannak emberek, hogy akár mi is, ha jót akarunk, hogy ez nem történhet meg velünk. az a gazemberekkel történhet csak meg. És ha valakivel megtörténik, akkor gazember az illető. Ez ilyen egyszerű logika szerint, és ezt jól tudják a politikusok is, hogy ez így játszódik le bennünk, hogy akit folyamatosan és erőteljesen gyalázunk, és bebizonyítjuk róla, hogy a haza ellensége egyrészt Isten ellensége, és másik oldalon fújjuk a kegyes szövegeket, akkor az emberek összezavarodnak, elbizonytalanodnak, és készek tömeghátteret biztosítani a legmegrendítőbb és leggyalázatosabb gyilkosságokhoz is. Össze voltak erőteljesen zavarodva, mert nem gondolták volna, hogy a meggyőző Jézus így jár. És így jár, ilyen pillanatok alatt össze lehet roppantani minden értéket, amit ő képvisel. De elárulnak egy másik csalódottságot is. Mi azt reméltük, mondják, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. És hogy mit értünk megváltás alatt, azt ugyan nem fejti ki itt a Biblia, de jól sejthetjük, hogy az ő megváltás elképzelésük egy kicsit más volt, mint amiről Jézus mindvégig beszélt. Hogy hallgatói között, olykor szaduceusok és farizeusok között sem volt egység a tekintetben, hogy kinek szól a jaj néktek kezdetű jézusi mondat. És amikor a farizeusok azt mondják, hogy amikor ilyeneket beszélsz, minket is bántasz, akkor azt mondja nekik Jézus, igen, jaj néktek farizeusok is. Hogy amikor nincs összhang a szavak és a tettek között, akkor Isten nem gyönyörködik abban, amit az ember képvisel. És a megváltás alatt egyszerűen csak egy politikai fordulatot képzeltek el, alapvetően Jézus kortársai, egy kellemesebb ember jön majd, aki igazat beszél, nem csak be bennünket, de nem csak ígérget, hanem meg is valósítja a megvalósíthatatlant egyébként. Nagyon nehéz politikai helyzet volt akkor ott, Izraelben idegen elnyomás alatt voltak, és a saját vezetőik is, nem csak a főpapokra gondolok, hanem királyra, Heródesre, és az egész adminisztrációra, ami körülvette őt, a tisztviselőkre. Nem érezték biztonságban magukat az egyszerű emberek, ilyen politikusok társaságában, akik szerettek hősködni, kioktatni az egész római birodalmat, de egyébként hát nem tudtak mit sem változtatni a dolgokon, és az emberek érezték, hogy hiába üzengetnek huszáros dolgokat a nagyhatalmak felé, ebből nem lesz igazán mi is megváltás, amiben ez a két tanítvány reménykedett, hogy ezek csak nagy szavak. És mi azt hittük, azt reméltük, hogy Jézus nem csak szavakat mond, hanem ő meg is fogja váltani, magyarul szabaddá, győzelmessé, dicsőségessé fogja tenni megint az országot. A sékelnek az árfolyama nőni fog, az export növekedik, mindenki tisztelni, félni fogja az aprócska Izraelt, és néhány peszkesen fogunk járni a rómaiak orra előtt, és ők nem fognak tudni semmit tenni velük. Mi ezt hittük. Mi ezt gondoltuk megváltás alatt. Ő meg egész mást. Ő meg azt gondolta, hogy lélekben kell megváltozni. És hogyha más emberré leszünk, ha belül szabad emberekké leszünk, akkor akár láncokat is rakhatnak ránk. Akkor akár el is vehetik tőlünk azt a jogot, hogy mi magunk is egy működő, Isten országát hirdető közösségként jelenjünk meg ezen a világon, akkor is, ha csak 500-an vagyunk, mert ugye nem érték volna el az 1000 főt se, a Biblia elmondja, hogy mindössze 500 atyafi volt, aki tanuljó volt a Krisztus feltámadásának, tehát nem jegyezték volna be őket egyháznak. De nem baj, mintha ezt mondaná Jézus, se baj, ha belül szabadok vagytok, hogyha belül az Isten országa megvalósult, akkor mindegy, hogy mit mond Pilátus, mit mond Heródes, ki hogy mossa kezeit, vagy mások fejeit, akkor is a megváltás, az bennetek végbe ment, az Isten országa ti bennetek van. De olyan nehéz erre így eljutni. És akkor mondják tovább a panaszt, elmesélik szépen, hogy mit mondtak az asszonyok, és ezt a kifejezést használják, az asszonyok megdöbbentettek bennünket. Hihetetlen az, amit ők mondanak, hogy a sín üres, és ebből arra kellene következtetni, hogy aki ott a halál birodalmába merült, ahogy a hitvallás is fontosnak tartja kiemelni a sírba tételnek az eseményét is, hogy az azért nincs ott, mert feltámadott. És akkor Jézus sóhajt egyet, én hallani vélem ezt a sóhajtást, ugye az utolsó elrezegtetett félmondat után őt pedig nem látták, mondják neki, és akkor megszólal ez az eddig fel nem ismert személy, és most nem kérdez kedvesen, nem beszéltet, hanem azt mondja, balgatagok és restszívűek. Ez a butaság és lustaság, fordítsuk így a dolgot, buták vagytok és lusták, mondja, szellemileg, mondja Jézus. Ez valóban mindannyiunknak szóló kellemetlen pirongatás, de szükségünk van rá. Buták vagyunk és lusta szívűek. Mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Jézus sokféleképpen jelent meg, ezek a krisztofániák, ahogy az elején mondtam, különfélék voltak. Volt olyan, akinek elég volt, hogy a sírt üresen látta és a lepedőket, úgy ez még csak nem is Péter volt, bár itt majd a kis szövegünk végén őról is úgy szól az ige, ha haza Simon, aki Péternek neveznek, hogy neki is megjelent az Úr, és akkor bizonyosságra jutott. De János például, amikor együtt futottak oda, és magában elrendezte a látottakat, ő hitre jutott. Mások nem. Az asszonyok és Mária Magdaléna élménye picit exaltált volt, és most nem azért mondom ezt, hogy a nők hajlamosabbak az ilyen érzelmi ráhangolódásokra, mert van közöttük is ilyen és olyan, és a férfiak között is, de az ennek a szakasznak a kifejezett üzenete, hogy elsősorban mégse az érzelmi hatásokra alapítsuk, mondjuk például a húsvéttal, a feltámadással kapcsolatos elképzeléseinket se, bár az hirtelen nagyon-nagyon-nagyon meggyőző tud lenni, de aztán elpárolok. És ezért Jézus azt akarja, hogy a balgatag rest szívünk az értelmünkön kapjon ösztönzést és megerősítést, és a bibliai, profétai szövegeket kezdi el értelmezni. És akkor újra mondom, vagy 2-3 órán át tartott ez, vagy 7-8 órán át, mindegyik lehet, és az Úrnak van türelme, az út hosszú, és amúgy sokszor bejártuk, nem olyan érdekes, hogy lebilincselne minket az, amit menet közben láthatunk. Ez viszont igen. Megnyílik úgy a könyv, ahogy egyébként minden olvasmánynak, ami klasszikus, meg kell egyszer nyílnia a számunkra. Nagyon nagy probléma, hogyha nem tudjuk, mit olvastunk, csak menet közben vannak élményeink. De ugyanez a helyzet a Bibliával is, hogy sokféleképpen lehet azt tanulmányozni. Tanulmányozhatja a történész, tanulmányozhatja az irodalom történész és az irodalmat kedvelő személy is, és az egyszerű ember is, aki lehet, hogy az első lap tisztességes átrágása után unni kezdi az olvasmányt. És aztán, amikor megnyílik a számára egyszer a könyv, akkor nem érti, hogy nem kapzsolta azt, ami benne van, és nem tud meglenni nélküle, és újra felüti, és már nem tudom, hanyatszor olvasva ugyanazokat a szövegeket, és újra megelevenedik az, amit olvas, és szól hozzá, és arra a napra, vagy arra a problémára való üzenet is megüti az Isten szent igéjéből. Hát valami ilyen történt itt, amikor Jézus kezdte magyarázni a Bibliát. Külön nagyon érdekes, hogy semmi ebből a magyarázatból nem maradt meg. Csak a tény, hogy ő magyarázta. És ez azért is jó, mert így magát, azt a gondolatot kapjuk, hogy tessék hozzányúlni a bibliai szövegekhez, proféciákhoz, mert azok majd kinyitják, majd megértetik az Isten üzenetének a lényegét. Nagyon szeretnék persze, hogyha ez a két tanítvány gyorsírással leírta volna, vagy egy magnóval felvette volna, hogy Jézus mit mondott ott ütközben, és ez megmaradt volna a számunkra. Szóval van ennek az egész húsvéti történetnek egy nagy háttere. Mózestől kezdve magyarázza, most hogy Mózes, az Mózes öt könyvét jelenti-e, vagy Mózes, mint törvényadó kerül itt képbe, és hogy onnan indítja Jézus ezt az egész problémát, a törvény, a törvény be nem tartása, a bűn felfedése, az áldozat kérdése, Istennek ezeken keresztül való üzenete, ez ahonnan elindítja a dolgot, és aztán végig siklik az összes prófétán, magyarul az egész Tanakon, az Ószövetségnek nevezett, általunk Ószövetségnek nevezett bibliai adagon végig megy velük, nem is volt akkor más egybe, csak ezek a könyvek, az Ószövetség sehol nem volt még. Most maga az, ahogy Jézus magyarázza ezt, és ahogy Lukács feljegyzi, majd később, évtizedekkel később ez lesz a mi számunkra is magyarázó bibliai szövegé, de ott akkor Mózestől a prófétákon át megy végig. Körülbelül olyan 40 utalás van arra, hogy hogyan is működik majd a messiás, mit akar Istentől közvetíteni a nép számára, és hogyan magyarázza meg, mert végig erről szólnak messiásról szóló üzenetek is, hogy a szenvedés nélkül nem lehet elérni az Isten országának az értékeit. Tehát van bennünk egy zsigeri, érzelmi elutasítás a szenvedéssel szemben, de ezt nem támasztják alá az írások. Hétköznapi életünkben is, aki nem megy át a próbák nehézségein, az arra nem tud Isten a maga értékeivel igazán számítani. De látom, hogy közben az időm régen eltelt, és ezért gyorsítunk, hiszen már látszanak Emmaus házai, ahová megérkeznek, és Jézus úgy tesz, mintha tovább menne. Calvin külön foglalkozik azzal a gondolattal, hogy ez valódi megtévesztés volt-e, és hogy szabad-e Jézusnak, vagy Istennek magának megtéveszteni bennünket, és hogyha ez megtévesztés volt, volt-e ebben hamisság. De én azt gondolom, hogy nem érdemes emellett annyit időzni, mert így van, hogy útközben vagyunk, együtt megyünk egy kicsit az Úrral, gondolatokat ébreszt, de nem akaszkodik ránk. Lehet, hogy egyszer majd megint összefutunk, mert így mondja az ige, hogy szól az Isten az embertől az egyik ige szerint kétszer-háromszor is. Másik ige szerint napkeltétől napnyugtáig szólítgatja az embert. De ez, hogy tovább ment, ez nagyon jól van így. Tovább megy. Vagy azért, mert nem vagyunk érettek arra, hogy összegezzük a hallottakat, vagy nem vagyunk készek arra, hogy elfogadjuk azt, amit hallottunk. És ő nem gyötör meg bennünket azzal, hogy most azonnal nem döntünk, akkor holnap tragédia fog történni az életünkben, ahogy ezt sok evangelizációnál teszünk kis történeteket mondanak-e arról, hogy hogyan rakta az éjjeli szekrényére valaki azt, hogy holnap majd megtérek, és akkor álmában meghal. Nagyon haragszom ezekre a buta történetekre. Ez a butaság és rezsszívűséghez tartozik. Nem biblikus. Igen, néha az ember váratlanul távozik ebből a világból, és nem jó halogatni a döntéseket, de ez igaz, hogy ő úgy tett, mintha tovább menne, és tovább is ment volna, ha nem kezdik el kérlelni, hogy maradj velünk. Ha nem kezdik ők kényszeríteni, mondjuk így, hogy ezt provokálja ki Jézus mindannyiunk életében. Ha nem kell, tovább megyek. Aki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. És aki nem szomjas, azt nem fogjuk megitatni. Azt nem fogjuk le és nem töltjük bele az italat. Tehát ha nem szomjas, akkor majd akkor jelentkezik, ha szomjas lesz. Úgy tett, mintha tovább menne, de kényszerítették őt. És akkor nagyon velük maradt, és innentől kezdve már igazán nincs különösebb beszélgetés, hanem az a különös élmény, ami hirtelen megvilágosodást eredményez a Balgatag és Rezs című tanítványok szívében. És ez pedig olyan hétköznapi, hogy akkor most meg ezen csodálkozunk, hogy miért ez volt a döntő dolog, még csak nem is a Biblia magyarázat, hanem ahogy leült, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megszegte, odaadta nekik, és akkor hirtelen megnyíltak a szemeik. Korábban azt olvassuk, hogy visszatartóztattak az ő szemeik. Isten maga sem akarta, hogy azonnal rátöbbenjenek, hogy Jézus az, hanem csak bizonyos idő elteltével, csak hazaérve, csak a hétköznapi konyhaasztalhoz leülve, a fiókból vagy szekrényből elővett kenyér megszegések közben döbbenjenek rá, de hiszen ők Jézus társaságában vannak. És ez is olyan nagyon jó, hogy nem a rendkívüli pillanatokban, misztikus élmények közepette, hanem a konyhaasztalnál. Hadd derüljön ki, hogy közösségünk van-e nekünk ő vele. És ezért az úrvacsorai közösségben, és amihez már nem fogok különösebb magyarázatokat fűzni, ez az üzenet. De ahogy amilyen egyszerűen Pészak alkalmával széder estén zsidó testvéreink mondják, aki éhes, jöjjön és egyen. Aki nem éhes, nem kell jönnie. De aki éhes, jöjjön és egyen. Aki éhezi és szomjú hozza az igazságot, jöjjön egyen és igyon. És ilyen egyszerűen lehet Jézussal találkozni az úrvacsorában. Sem a misztikus élmények a fontosak. Mindenkinek másfajta élménye van. Még az is előfordulhat, egyszer a Kármel hegyéről hoztam egy üveg bort, és azt szolgáltuk fel az úrvacsora alkalmával, és utána többen megjegyezték, hogy milyen finom volt ez a bor. Még az sem baj, ha kiderül, hogy az úrvacsorai bor nem ecetes, mert olyan is volt már, hogy itt megecetesedett, hanem finom. És nem misztikus élményünk van, hanem egyéb kulináris örömünk közben. De visszatérve ide, nem azt állapították meg a tanítványok, hogy ez a kenyér jó. Ez jó, jó kis finom kenyér. Hanem megvilágosodtak a tekintetben, hogy Jézus ott van velünk. Ilyen egyszerűen. Emlékszem egyszer egy temetésre, egy kedves szociológus barátomtól kellett elbúcsúznom, aki nem volt különösebben vallásos, és a felesége azt mondta, hogy az elmenetele előtti pillanatokban hirtelen eszébe jutott az a kis ima, amit a férjének az édesanyja tanított annak idején, az én Istenem, jó Istenem, ne csukoljuk meg. És olyan szép élet ez az ima ott, amíg alszom, vigyázz rám, vigyázz a testvéreimre. És ezt mondtam végig ott ima gyanánt, amikor tőle elbúcsúztunk, mert megértettem, hogy ebben a hajdan estéről estére öntudatlanul is mondott néhány szóban is mennyire benne volt Istennek az a megtartó szeretete, amit életben, halálban, nappal, ébren, éjszaka álmomban, aktív helyzetemben és kiszolgáltatottságomban egyaránt képvisel felém és áraszt felém. Igen, így a konyhaasztalnál lett nyilvánvalóvá az, hogy ő Jézus velünk van, és ez az erő röpíti vissza ugyanezen az úton a két tanítványt, mert nem tudnak holnapig várni, talán nem is lennének hitelesek, hogyha holnap egyet aludnának rá, és utána felkerekedvén mennének vissza, hanem azonnal nem tudnak megmaradni ezzel az örömmel, hanem visszamennek a többiekhez, akiket úgy találnak, hogy ugyanezek felett kételkedve és némiképp bizonyságaik között hányódva beszélgetnek a dolgok felett, és akkor, mikor erről beszélnek, megáll maga Jézus ő között. És azt gondolnám, hogy így a hallomásból szerzett, apró élményekből összerakosgatott bizonytalan kép az mind-mind-mind elvezet a közvetlen élményhez, amit más nem élhet át helyettünk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy azért hiszek benne, mert mások olyan meggyőzően mondják, kell az ige, persze, kellenek a proféciák, és kellenek az evangéliumok is, mi távolabbról jövők, enélkül nem értenék meg a proféciákat sem, de ahová ezek elvezetnek, az a közvetlen élmény, és ezt mindenki maga éli meg. Ez az ő intim titka lesz, meghitt, bensőséges titka az Úrral, amiről vagy tud beszélni, vagy nem, de őt magát elkíséri azután végig, és ezt nevezzük Krisztussal együtt járásnak, a lejáratott keresztény szó értelme. Ez, amikor csak jelző, amikor csak politikai utalás, akkor elfordulunk jó ízléssel a dologtól, de ővel együtt járni az úton, az útkorában, és együtt ülni konyhaasztalhoz, és együtt megállni vele, a betegek ágyánál vele belépni a hatalmasokkal folytatott vitának nyomasztó légkörébe is, az egy másik világ. És talán arra bátorított most minket ez a szent ige is. Induljunk csak nyugodtan neki az útnak, sokáig kicsit ismeretlenül, aztán egyre jobban megvilágosodva, kéte és bizonyosság közt hányulva, megtapasztaljuk, hogy Jézus velünk van az úton. Amen. A 32-es ének első versét énekeljük. Thank you.